lakásban, mosolyogtam, felvettem és letettem dolgokat. Olyan kedves volt. Csak az árnyékolta be, hogy egy, rögtön utána Daniel azt mondta, amint Dennyt el akartam vinni a kocsit a Citroën garázsba, és kettő, amikor fölkeltem, hogy bemenjek a fürdőszobába, figyelmeztetett, hogy a vádlimhoz odaragadt a harisnyanadrág. Ám ahogy oszladozni kezdtek a rózsafelhők, elfogott az aggodalom. És most nem maradtunk semmiben. Hirtelen rádöbbenek, hogy megint a telefonra várok. Miért van az, hogy az első éjszaka után olyan gyötrelmesen, kiegyensúlyozatlan a nemek viszonya? Úgy érzem, mintha most tettem volna le egy vizsgát, és meg kellene várnom az eredményt. 23 óra. Ó, Istenem, miért nem telefonál Daniel? Most együtt fogunk járni, vagy mi? Miért van az, hogy anyukám könnyedén csapong kapcsolatról kapcsolatra, míg én a legegyszerűbb dolgot se tudom beindítani? Talán az ő nemzedékük jobban viszonyul a viszonyokhoz? Talán nem rinyálnak annyit az üldözési mániától és a nyusziságtól? Talán az is előny, ha az ember soha életében nem olvas önsegítő könyveket? Március. Súlyos 30-as születésnapi pánik. Március 4-e szombat. 57 kg 15 dekagram. Mi értelme végigfogyózni az egész februárt, ha pontosan annyit nyomok március elején, mint február elején? Ha? Abba fogom hagyni a naponkénti méretkezést és kalóriaszámlálást. Úgyis értelmetlen, túró az egész. Olyan nyomot vagyok. Daniel noha bőbeszédű, barátságos, sőt, kacér volt egész héten. Egy szóval sem célzott arra, ami kettőnk között történt, mintha tökéletesen természetes lenne, hogy a munkatársunkkal hálunk, aztán annyiban hagyjuk a dolgot. Péntek este 4:45-kor Sharon felhívott az irodában. Eljössz velem holnap és Jude-dal? Néma pánikba este, mert arra gondoltam, Daniel biztosan rendezvút kér a hétvégére, mielőtt elmenne.
Hívj fel, ha mégse kér,
szólt szárazon Sharon rövid hallgatás után. 5:45-kor láttam, hogy Daniel kabátban igyekszik az ajtó felé. Nyilván még ő is elrestelte magát meggyötört arcom láttán, mert futólag elmosolyodott, a monitor felé bólintott, azzal elhúzott. Persze, hogy ott villogott rajta az üzenet folyamatban. Lenyomtam. Üzenet Jones, kellemes hétvégét, pip, pip, Cleve. Nyomorultul fölemeltem a kagylót és tárcsáztam Sharont. Mikor találkozunk holnap? Makogtam szégyenkezve.
8:30, Café Rouge. Ne aggódj, mi szeretünk. Mondd meg neki, hogy menjen a francba. Érzelmi lejmoló.
Március 5-e, vasárnap. 8 óra. Júj, bár meghaltam volna. Soha, de soha életemben nem iszom többé.
11:30. Borzasztóan kellene vizet innom, de okosabbnak látszik, ha most behúnyt szemmel mozdulatlanul tartom a párnán a fejemet, nehogy szétessenek benne a fogaskerekek. Dél. Marhára jól mulattam, ám zavarban vagyok a Danielt illető tanácsok tárgyában. Elsőnek Jude problémáit kellett átvenni Rhonda Richarddal, mert azok nyilvánvalóan komolyabbak, lévén, hogy ők nem egyszer zsákoltak, hanem 18 hónapig jártak együtt. Így alázatosan vártam, amíg rám kerül a sor, hogy előadjam a legutolsó Daniel epizódot, és ők meghozzák a rögtöni egyhangú ítéletet. Lejmoló rohadék! Bár Jude érdekes módon bedobta a fiú időkoncepciót, nevezetesen, hogy a hírneműek szemében nem gyötrelmes örökké valóság a szex után 5 napig, 7-ig, szúrtam közbe, lebegtetett új viszony, hanem normális higgadási időszak, amelyben összeszedhetik érzelmeiket a következő lépés előtt. Daniel, érved Jude, nyilván szoronghat a munkája miatt, stb. Úgyhogy adj neki egy esélyt, légy barátságos és kacér, mint egy megnyugtatva, hogy bízol benne, és nem fogsz nyavajogni vagy kiborulni. Mire Sharon szó szerint beleköpött a reszelt parmezánba, és azt mondta, embertelenség 2 hétig lebegtetni egy nőt szex után, visszataszító megsértése a bizalomnak, közölnöm kellene Daniellel, hogy mi róla a véleményem. Minden esetre, most alszom még egy kicsit. 11 óra, iroda, teljesen kimerültem. Tegnap este éppen belefeküdtem a geránium olajos fincsi forró fürdőbe egy vodkás tonikkal, amikor csengettek. Anyám állt a küszöbön könnyeket záporozva. Beletelt egy időben, mire tisztáztam, miről van szó, mert annyit csapkodott össze-vissza a konyhában, ontotta mind harsányabb löketekben a könnyeket, és hajtogatta, hogy nem akar beszélni róla, még már azt hittem, kártyavárként omlott össze öngerjesztő szexuális hatalma, és apu, Julio egyszerre veszítették el érdeklődésüket, de nem. Anyut csak a mindent akarok szindróma fertőzte meg. Úgy érzem magam, mint a tücsök, amely dalolt egész nyáron, gyónta abban a pillanatban, mikor megérezte, hogy kezd nem érdekelni az összeomlás, és most itt állok életem telén, és semmit se tettem félre. Kishínyen rámutattam, hogy két küszöböt rágó partner, plusz a félház és a nyugdíj nem éppen semmi, de visszafogtam magam. Karriert akarok, mondta. Én bennem pedig valami szörnyen aljas rész örvendezett és puffogott, mert nekem van karrierem, na jó. Állásom. 10 óra múlt, mire elment, úgyhogy telefonáltam Tomnak, és közöltem vele az iszonyatos hírt, hogy Daniel mindmáig nem jelentkezett, és megkérdeztem, mit gondol Sharon és Jude ellentmondó tanácsairól. Tom azt mondta, ne hallgassak egyikre se, ne kacérkodjak, ne prédikáljak, legyek csak zárkózott, megközelíthetetlen jégkirálynő. Éjfélre kerültem ágyba nagyon összezavarodva, de éjszaka apu 3-szor is föltelefonált.
Ha szeret valaki, az olyan, mintha pokrodba lenne bugyolálva a szíved, és mikor elveszik,
azzal könnyekben tört ki. Elkömböriék kert